A világnak két vége van, az egyik időbeli, amit néha megjósolnak, de igazából nem tudjuk, hogy mikor következik. A másik a térbeli, ami így megy, aztán egyszer csak vége szakad, és ott lógatál le Ári János a lábait. De Pécskai Zoltán nem azért ment a világ végére, hogy a lábait lógassa, ez ki fog derülni a beszámolójából is. Tessék meg, Karácsán!
Köszönöm szépen! Tisztelt vendégek, kedves kollégák! Néhány bevezető szóval indítanám az előadásomat. Sok év után vállaltam előadást itt az intézetbe. Ennek az az oka, mert olyan területen dolgozom, ami nem közvetlenül van kapcsolatban az itteni kutatási témákkal esetlegesen. A másik kicsit tartottam, vagy próbáltam olyan témát keresni, amire feltételezhettem, vagy aminek alapján feltételezhettem, hogy kollégáknak az érdeklődését is fel fogja kelteni. Hát nekem most megadta, vagy megadatott az a lehetőség, hogy egy olyan helyre jutottam el, amiről úgy tértem haza, hogy nem csak a felkérésnek elegettével, hanem magam is úgy döntöttem, hogy esetlegesen mutathatok olyat, ami más számára is tanulságos. Ami az előadásommal kapcsolatos, nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit tegyek az előadásban, hiszen nagyon friss az élmény. Az én hobbim, elég sokan tudják a kollégáim közül, a borászat, szőlészet, különös tekintettel a tokai bornak a minősége és annak a életben tartása. És az jutott eszembe, amikor végignéztem az előadásomat, a pillanatnyag olyan az előadásom, mint az egyéves tokai bor, amiben nagyon sok szépség van, de éretlen. Úgy gondolom, hogy időre van még szükségem, hogy megérjen az a sok benyomás, sok váratlan fordulat, amiben én két hónap alatt részesültem. No, ennyi vezetés után akkor én el is kezdeném. Előadásomat. Jó. De mindjárt jó lesz. Igen. Egy pillanat. Egyszerűs. Igen. Innen most már jó lesz. Egy órába össze kellett foglalni, és igyekszem egy kicsit felpörgetni, hogy a végére jussunk. Minél többet mutatni, minél kevesebbet beszélni, legtöbb esetben a képek önmagukért beszélnek. Ezt a címet azért választottam, mert amikor hazajöttem, és próbáltam összerakni a naplóm alapján, hogy mi is történt velem, hiszen naplót vezettem, egyébként minden napnak a legfőbb eseményét leírtam, akkor emellett döntöttem, majd a végén még erre visszatérek. Miről szeretnék beszélni? Hát nyilván egyik kérdés mindenképpen az, hogy hogyan is jutottam az Antarktiszre, magának a utazásnak az útvonala. Nyilván beszélni szeretnék a kontinensről, a helyszínről, ahol voltam, magának az expedíciónak a célkitűzéseiről és az általunk végzett munkáról, hazatérés és hát valami összefoglalás, ami még for bennem és idő kell hozzám, hogy letisztuljon. Az előzményeknél ezt kell kiemelnem egy nagyon fontos egyéniségnek a nevét, Birkemeyer professzornak a nevét, akivel én ugye több mint 10 évvel ezelőtt találkoztam egy nemzetközi konferencián. Nagyon hamar ebből egy komoly tudományos együttműködés lett, nagyon sikeres együttműködés, és az a szerencsés véletlen történt, hogy ő a világnak az egyik leghíresebb, még élő sarkutató
egyénisége, akkor a sarkutató bizottságnak a elnöke volt, és ő mindig kapacitált engem, milyen jó lenne, hogyha egyszer el tudnám határozni, hogy én elmennék a kollégákkal, és részt vennék egy lengyel expedíciónak a munkájában. Hát többszöri hezitálás után végül is úgy döntöttem, hogy vállalom a küldetést egy kicsit későn, de végül is igent mondtam, és elmentem. Hogyan utaztam? Íme az útvonal. Az össztávolság, ez a 30 ezer kilométer, ez nyilván oda-vissza való utat jelenti. Ha plusz-minuszt is figyelembe veszünk, biztos, hogy több, mert alig jöttem azután, hogy vissza kellett mennem Argentínába, úgyhogy ennél sokkal többet utaztam az elmúlt hónapokban. De megvan a 30 ezer kilométer. Íme az útvonal, hogy térbe is el tudjuk képzelni, meglehetősen fárasztó, izgalmas út volt. És hát egy pár képet mutatnék rögtön, amikor a Andok felett repülünk, a Santiago felé. Itt végre túl vagyunk az éjszakai repülésen, éppen leszállni készül a gép Santiagóba, itt látjuk Santiagót még a repülőből. És itt, ez már Punta Arenas, Chilének a legdélebbi városa, nagy jelentőséggel a fekvése miatt. Itt várakoznunk kellett, mert a repülő az megy menetrend szerint, de a hajó közlekedés, tehát az ember lejusson az Antarktiszra, az problematikus. Na most itt rögtön be is jött, az első indulás el lett halasztva, mert a kapitány nem vállalta a meteorológiai időjelzés miatt, vagy előrejelzés miatt. A következő indulás pedig azért lett elhalasztva, mert Albert Monacói herceg éppen akkor szánta el magát, hogy meglátogatja a King George Islandet, ahol én készültem, vagy mi készültünk. Emiatt azt mondták, hogy várjunk még, mert először vissza szerették biztonságosan hozni Albert herceget. Na és akkor még Punta Arenas, egy katolikus templomnak. Épp pedig a főtere Punta Arenasnak, ezt azért tettem, de azért választottam ki, mert nyár volt, tehát ez az ausztrál nyár, látszik a rendkívül dús növényzetből, de már itt részesültünk abból, hogy pillanatok alatt változik a időjárás, tehát itt éppen önt 10 perc alatt olyan 15 fokot esett a hőmérséklet, és egy viharba vagyunk, tehát azért vagyunk így begugyulálva. És akkor itt van ez a hajó, amivel 3 napot utaztunk, a kollégáim a jobb oldalon a expedíciónak a vezetője, a Tatur Navrocki, aki a Lengyel Geológiai Intézetnek a vezetője, és én pedig azért vagyok a képen rajta, mert én követem a RTL csatornának a szokását, amit megtanultunk a médiában, minél többször feltenni az embernek a képét, és akkor még elhiszik, hogy valóban ott voltak. Úgyhogy sokszor fog szerepelni. Na, ez a hajónak a belseje, ez egy kutatóhajó. Különböző laboratóriumok, elsősorban hidrogeológia, oceanográfiai és a élővilággal kapcsolatos mikrobiológiai és egyéb vizsgálatokra szolgál. Itt a intézeti műhelyét idéző gép, és illetve műhelyterem, ez pedig pont az ortodox karácsony volt a hajón, befogtak bennünket, pirogot készítettünk, mert orosz személyzettel ment a hajó, és vacsorára készítettük a pirogot. A fehér éjszakákon utaztunk, egész januárban lényegében végig világos volt, hát ilyen naplementékben volt részünk élvezni ezt a csodálatos fényhatást. Itt már megérkeztünk a állomásra, és ez egy nagyon szép pillanat, megható pillanat az utamnak, amikor a magyar zászlót felhúzhattam. Na most... Az a szerencsés helyzet volt, hogy arra voltam felkészítve, hogy az egész expedíciónak ez a 3 napos utazása a legnehezebb, mert a Magellán szoroson keresztül állandóan iszonyatos viharok vannak, ami rendkívülébe veszi az embernek a szervezetét. Most ezzel szemben olyan időt fogtunk ki, hogy gyakorlatilag meg sem mozdult a hajó. Egyszer történt, hogy reggeliztünk a hajón, és úgy váratlanul, hogy megindult a széksa, és beestünk a sarokba. Tehát akkor jött valamilyen hullámvonulat, ami megmozgatta a hajót. Egyébként csodálatos idő volt. Tehát azt mondta a kapitány, hogy még hihetetlen, tehát ilyenre ő nem emlékszik. Igen, tehát, és akkor a végén ugye fent van a lengyel zászló, mellette a magyar zászló. Antarktiszról egy felvétel, maga a kontinens a kép bal oldalán, ugye a félsziget, és ezt követi mellette a Shetland szigetcsoport, aminek a legnagyobb szigete a King George sziget, ahova tulajdonképpen mi utaztunk. Maga az Antarktisz, az látszik, hogy gyakorlatilag teljesen jéggel borított kontinens. Egy nagyon jelentős vonal vágja ketté a kontinens, alatt a jég alatt két hegyvonulat létezik, és tulajdonképpen ez a rendkívül meghatározó vonal geológiailag is jól definiált völgy, ami a kontinens egy nyugati és egy keleti részre osztja. Tulajdonképpen az időjárási viszonyokkal kapcsolatosan meghatározó szereppel bír. Na most magára a kontinensről a legfontosabb dolgokat, amit úgy gondoltam, hogy érdemes megmutatni. Mindenesetre, tehát ami döbbenetes, ugye az átlagos vastagsága jégnek 2000 méter, minden adattal vigyázunk, ezt már itt rögtön zárójelben megjegyzem, mert iszonyatosan nagyok a szórások attól függően, hogy honnan veszi az ember az információt. Mindenesetre ez egy általában elfogadott adat. Ezzel a 2000 méteres átlagos vastagsággal, jégvastagsággal a Antarktisz a világ legmagasabb kontinensének számít. Alatta kb. 70 tóról tudunk. Az egyikbe be akartak fúrni, és 3700 alámméternél álltak le a fúrással, de tudják, hogy ezeknek a taloknak milyen az elterjedése. Most nem csak a kontinens, hanem magát a kontinens is a déli óceán körbeveszi egy úgynevezett gyors jég, vagy stealth jég. Ennek nagyon nagy jelentősége van. Mégpedig amiatt, mert a krill, ez a rákféle élőlény, tulajdonképpen itt él, innen rajzik ki, és a pingvineknek és a fókáknak és a tengerben élő halaknak az egyik legfontosabb, vagy hanem szinte egyedülálló élelem lehetősége. Itt néhány adatot arra vonatkozóan, milyen óriási különbségek vannak a hőmérsékleti viszonyok között, attól függően, hogy hol tartózkodunk a kontinensen, illetve a szigeten is ugyanez érzékelhető. És van egy nagyon fontos dolog, amit itt nekem ki kell emelni, mert mindennel ellentétben, amit én vártam, tehát, hogy ilyen hideg van, meg olyan hideg van, meg így változik az időjárás, meg úgy változik. Tehát ami a megrázóbb, és rengőbb igénybe veszi az embert, az a szélvihar. Hihetetlen hatással bír, pillanatok alatt jön, kiszámíthatatlan, mindenen áthatol, és az ember azt veszi észre, hogy teljesen elbizonytalanodik, és elkezd félni. Tehát ez a jellemző. Itt arra vonatkozóan egy viszonylag nem régi információ, hogy hogyan változik az éves hőmérséklet a Antarktiszon, illetve a közvetlen környezetében. Ugye 1982 és 2004 közötti adatok alapján. Majd beszéljük később a globális kérdésként, mert akkor elmegy az előadás. Ez egy iszonyatosan izgalmas kérdés, és Jó, tehát elnézést, most hagyd térjek ki. Van valami felmelegedés ebből az adatokból, de majd még erre visszatérünk. A Antarktisz Egyezményt azért tettem fel, mert ennek meghatározó szerepe van abban, hogy tulajdonképpen egyrészt ugye 61-ben már aláírták, ratifikálták ezt az egyezményt, lényegében ez, ami a Antarktisznak a státuszát meghatározza, és olyan dolgok vannak itt elfogadva, amit be kellett tartani, tehát nagyon fontos dolog, hogy katonai bázisként nem használható, rendkívül fontos lenne, és ezért próbálunk mindent megtenni, hogy ökológiailag ne sérüljön a környezet. És hát ide tette, hogy Magyarország 1984-ben aláírta ezt az egyezményt, tehát nekünk is minden további nélkül jogunk lenne a sarkon kutatásokat végezni, azóta se csináljuk, és az zárójelben jegyezném meg, egy Csehországnak, Bulgáriának, Oroszországnak, Lengyelországnak természetesen vannak állomásai. King George sziget, ahol voltam, tehát amit már említettem, a déli Shetland sziget csoportnak a tagja, és akkor ezen a térképen a mutatja a helyzetét a kontinenshez viszonyítva, hogy hol található. Itt egy részletesebb térkép, ezen fel vannak tüntetve a meglévő állomások, illetve működő állomások, és ezen belül látjuk, hogy az Artovszki állomás, a lengyel állomás, ahol én a időmnek a nagy részét töltöttem. Ami figyelemre méltó, tehát a kutatóállomásoknak a jelentős része itt összpontosul, tehát King George szigetén. Ez annak köszönhető, hogy tulajdonképpen ez egy paradicsom, kutatási paradicsom, egy olyan egyedi környezeti lehetőséggel bír, az időjárás viszonyokat is figyelembe véve, hogy aki teheti, az itt megpróbál állomást létrehozni, és itt folyamatosan, télen-nyáron itt tartózkodni, bocsánat, viszont a kutatások fő időszakasz természetesen úgynevezett ausztrál nyár, tehát novembertől úgy február végéig lehet érdemi munkát végezni. Hát a lényegében ugye látjuk, 30-35 millió évvel ezelőtt kezdődött az igazi vulkáni tevékenység ezen a szigeten, akkor történt a szigetnek a leválása a kontinenstől az adatok alapján. Fiatal vulkáni kitörés 1969-ben gyönyörű caldera keletkezett, a Deception caldera keletkezett, aktív vulkán, egy geotermális forrással, úgyhogy ez az a hely, ahol ha valakinek megadatik a lehetősége, a gletszerek között a meleg vízbe ülhet és fürödhet. És hát itt, hogy milyen típusú vulkáni kőzetek találhatók, az andezit és a bazaltnak különböző típusai, és kb. 3 km vastagságban. Na most akkor szeretnék mutatni erős néhány piát, hogy a pingvinek rögtön a állomásunkhoz közel egy kolónia, pingvinek kolóniában élnek, a egyik csoportunk, aki az állomáson tartozta, ez volt a feladat, hogy számolgatták a pingvineket és a fejlődésüket követték, mert ugye ez pont a költés időszaka, tehát például ilyeneket vizsgáltak, hogy hogyan gyarapszik a súlya a fiatal pingvin csirkének, tehát méregették a súlyukat, hogy milyen valószínűséggel maradnak önmenni pingvin maximum két csirkét tud felnevelni, és nagyon rövid az idő, mert gyakorlatilag március elején el kell nekik menni a szeltébe elvonulnak, és akkorára már olyan állapotban kell lenni a fiatal csirkéknek, hogy tudják követni az öregeket. Ebben a kolóniában egyébként 4000 pingvin számoltak meg. Hát a klasszikus kép a gletszerekről váló nagy jéghegyek, amik ott a közvetlen Főnökben a armanitás öbölben időnként feltörítés látható, rendkívül élmény a megjelenése. Az az érdekes, hogy általában ez egy kicsit úgy elősegíti, feltette a víznek a mozgatása, a következő lezuhan egy-egy ilyen óriási tömb, akkor felfrissül a víz, és a bármának a megjelenése hozzá köthető. Tehát amikor észrevettük, hogy íme itt egy bármány szépen, utána sokára egy óriási szökőkút megjelent a felszíne. Hát ez éppen egy ilyen viharos képet mutat, amikor pillanatok alatt ez a rettenetes szélvihar megérkezik, és szinte vízszintesen fúj, és óriási sebességgel hordja az apró homokot, tehát a tűzet darabkákat, meg hát természetesen a sós vizet. Úgyhogy nyilván itt bármilyen védő szemüveg nélkül egy lépést is teljes szinte életveszély. Teljesen tönkreteszi az embert a szemét. Hát egy gyönyörű feltárása a vulkáni szerkezetek, amit nagyon nehéz felismerni, amiatt, mert nagyon erős a lepusztulás, tehát minden egyes vulkáni szerkezetek körbeve szinte betemet a frissen képződött, teljesen szétroncsolt kőzetmaradvány. Na most, ami ezzel kapcsolatos, hogy nyilván a jégnek a visszavonulása teszi lehetővé, hogy egyáltalán ilyen feltárások megjelennek a szigeten, mivel hát ugye korábbiakban ez természetesen jéggel fedett rész volt, amikor nem volt elérhető a vulkán. Egy ilyen csoportmunka, amikor ki kell menni, meg kell közelíteni a gleccsereket, az egyetlen mozgási lehetőségünk ezek a gumicsónakok, amivel közlekedhetünk, és közlekedni kell, ezzel közelíthető meg. A felszínen való közlekedés is életveszélyes, és sokkal veszélyesebb, mint így megközelíteni a falat. Itt az a veszélyes, hogy nem lehet tudni, hogy mikor szakad le egy tömb, ami hát nem kell mondani, hogy milyen veszélyeket rejt. Itt elsősorban a olyan vizsgálatokra van kiegyezve a dolog, hogy nézik, hogy hogyan változik a pH-ja a gleccser környezetében a víznek, tehát milyen a gleccsernek a hozzáadás, milyen mértékben változtatja meg. Hát egyrészt tehát a PB és hát a mikrobiológiai életét is a öbölnek. Igen, és hát akkor szintén néhány hegyből kilátszó bazalt és andazites feltárás közel a táborhoz. Itt még szintén a pingvineknek, hát ez egy gleccser, leszakadt gleccser falhoz megközelített helyzetből készített fotó, tehát ez egy olyan állapot, amikor felülről, tehát a gleccser tetején mászkáltunk. Igen, hát itt újra én, és hát akkor itt egy ilyen szép estinek mondható, de amit látható, nincs sötét. A fókák közül egy fajta, egy elefántfóka, ez egy másik fajtája a fókáknak. Na most valamit a növényzetről, ezek a zúzmók elsősorban annak köszönhetően egyébként gyakorlatilag nincs semmi, nincs talaj, tehát ennek köszönhetően is lényegében nincs vegetáció, ami ilyen időnként így kialakulhat, és nagyon szép, a nyári időszakban ezek előkerülnek, tulajdonképpen a pingvineknek köszönhető, hogy ők nekik a guanó szépen beteríti a területet, és akkor ott helyenként megjelenik ez a csodálatos növényzet. Ez szintén egy esti kép, az öbölből készítve, egy olyan helyzet, amikor a egyik nap még 5 fok plusz 5 fokos napsütésben ez az egész hegyoldal megközelíthető volt, itt éppen mintákat gyűjtöttünk, a következő nap pedig egy hóvihar is betelítette az egészet, és lehetett meg se közelíteni, illetve elfette. Na most, hát bizonyára mindenki számára ismert a emberiség által elkövetett egyik legnagyobb bűn, amikor mármint a természetnek a tönkretételével kapcsolatos totális hadjárat, amikor ugye nekiálltak és kezdték lehalászni, kipusztítani a barnákat. Na most hát ez a szomorú kép fogadja az embert, hogyha ott a parton mászkál, ott maradt csontoknak a halmaza, így néz ki egy bárnának egyetlen egy csibolyája. Igen, hát az állomásról gyorsan valamit, tehát a admiralitás öbölnek a partja, pontosan felírtam oda a koordinátákat, hogy hol található maga az állomás, a térképen kirajzolva, tehát egy nagyon szép helyet választottak a lengyelek a tábornak a felépítésére. Itt néhány történeti adat azzal kapcsolatosan, hogy mikor, minek alapja és hogyan kapta a nevét. A legkíresebb sarkutatójáról, Artovskyról, aki tulajdonképpen nemzetközi sarkutató expedíciónak volt a vezető helyettese, nagyon fiatalon, és mai napig úgy van nyilvántartva, hogy a meghatározó személy volt a déli sarkközi kutatásokban. Na most a működtetésével kapcsolatosan lényegében a Lengyel Akadémia működteti 77 óta. Nyári időszakban olyan 45 fő, 45-46 fő a maximális létszám, télen viszont ez természetesen lecsökkent, kb. 10 ember marad, aki a karbantartásokat végzi a fő kutatási területeket emeltem itt ki. Ez az épület, amit itt háttérnek választottunk, ez éppen egy ilyen mikrobiológiai laboratórium, és előtérben pedig lényegében egy üvegház, és ott felbuzdulva ezen a globális felmelegedésen, a lengyel kollégák néhány évvel ezelőtt megpróbálták, és paradicsomot termesztettek ott a üvegházban. Most már aztán leállították, itt a csapat, mindegyik lengyel, egyedül én voltam külföldi a táborban, azért ide tettem, hogy ott voltam, szóval tessenek elhívni. Itt van a tábornak a környezete. Megint egy gyönyörű szép tiszta időben, amikor lehetőség volt arra, hogy kimenjünk és mintákat gyűjtsünk be, közvetlenül a tábor közeléből is. Ilyen épületnek a sokaságáról van szó. Ezeket most csak éppen végig mutatom, raktárok. Ez a főépülete az állomásnak egy havazás után, amikor betemet mindent a hó. A olajtartályok, amiből lényegében az energiaforrását kapja az állomás, az eszközök, rendkívül öreg, idős eszközök, ami a vízen való mozgás lehetővé teszi. Itt egy hősi, régi csónak, ebben van, ez mínusz 40 fokra van lehűtve, ez a két konténerben van az össz élelem tárolva. Ebben a nagy tartályban az olaj, amit a energia, és itt van a zodják, a gumicsónakunknak a vízretétele. Hogyan történik itt újra az üvegház. Egy eszköz, ami bizonyítja a szigorú előírásokat, tehát minden szemetet meg kell semmisíteni, tehát egy trés, illetve egy kemence, tehát ami égethető, és hogyha ez a kettő nem elegendő, minden maradványt vissza kell szállítani. Tehát a Antarktiszon semmiféle hulladék nem maradhat. Szokatlan és szép. Na most itt van egy, tehát ez a kis épület, a világító torony alatt az egyedül objektum, amit hivatalosan, félhivatalosan turisták látogathatnak, divattá vált, nem kutatóhajók, hanem kirándulóhajók érkeznek, és ide jöhetnek be, vehetnek képeslapokat, egy előadást tartanak a kollégák a itteni életről, és elmehetnek megnézni a pingvineket, néhány felvételt a fókákról. Ebben az épületben voltam elszállásolva, igen, és hát a ötcsillagos szállodának a ágya, ahol aludtam, ilyen rendkívül jól felszerelt körülmények között, de fűthető volt, és alapvetően tiszta volt, tehát ez fontos volt. Igen, itt egy emlékmű, ezt arra azért választottam ki, mert ugye nyilván felvetődik, hogy milyen veszélyforrások vannak, bizonyára sokan meghalnak, vagy eltűnnek, vagy stb. Hát a kollégáktól tudom, hogy hála Istennek összesen két halottról kell megemlékeznünk. Az egyik pont az öreg barátomnak a kollégája volt, sátorba aludtak, és bealudt a fűtő kártya, és a szémonszín megölte a kollégáját. Éjszaka meghalt, a Birkelmeier kollégája az éppen az utolsó pillanatban ki tudott mászni, és ő túlélte. Ez az egyik halott. A másik az egy fatális véletlen volt. Leszállt a helikopter, valami csapatot hozott, és a kollega igyekezett eljönni a helikoptertől, és megdőlt a szélviharba a helikopter, és még a rotor forgott, és a propeller lecsapta szerencsétlen, és az ő emlékért. Élet az állomáson, belső terület, tehát ahol tulajdonképpen étkeztünk, találkoztunk, egy brazil vendégfogadás, tehát a brazilok érkeztek, egy svéd asztalos fogadás, hogy hangulat is legyen, tehát beöltözve. Minden este megbeszéltük, ez a mi csoportunk, tehát akik a mi munkánkkal kapcsolatos volt. Mint említette a Tatúr, aki professzor, ő az egész sarkutató intézetnek az igazgatója. Ő csinálja stronciumos kormeghatározásokat. Krajewski, ő a geokémikus és létektanos és megszálló terepi ember, aki egyszer hajlamos arra, hogy az ember belezavarja az életveszélybe, hihetetlen energia, egyébként alpinista, és ő pedig egy mikrobiológus professzor. Nos, igen, este megbeszéltük a következő napi programot is. Na most ennek fele sem igaz, mert minden attól függ, hogy másnak milyen időjárás van. Úgyhogy szépen elterveztük, és akkor jött két olyan nap, hogy egyszerűen mi sem mehettünk, tehát nem tudtuk elhagyni a helyiséget. Az élethez hozzá tartozik, szombat-vasárnap nincs konyha, el kell látni, és ugye megkértek, hogy akkor egy magyar gulyást főzek, 45 embernek, 8 kg húsból főztem, tudtam előre, tehát innen kiszállítottam egy csomó olyan fűszert, ami szükséges eredeti magyar paprikát, gulyáskéről, stb. És 45 embernek főztem ottan gulyáslevest, és olyan jó sikerült, hogy meg kellett ismételni, úgyhogy kétszer főztem. Ez egy meghatározó fotó a dologhoz, hogy hogyan kell beleszaggatni a valuskát a levesbe, tíz tojás volt, hogy majdnem egy óráig szaggattam. Na most a Magyarországról ennyi támogatást kaptam, hogy 4 üveg bort a hétszőlő adott nekem, hogy ezt vigyem ki, és hogyha nehéz helyzetben vagyok, akkor igyom meg. Tehát ez a ingyen kaptam 4 üveg bor, és hát ennek nagyon szép története van, hogy a megfelelő pillanatokban a borokat elfogyasztottuk. Na most ez egy úgynevezett skua, a sasféle, illetve sirályféle, két fajtája, szürke és egy világosabb fajtája van, ami ezek egyébként egészen normális és higgadt állatok, vagy madarak. Az egyik terepi munkám során viszont elvétettem az utat, ez a kollégám, akit mutattam, véletlenül ott hagyott, és belekerültem egy skua fészekbe, tehát azon a keresztül kellett mászni, abban a pillanatban megtámadtak, tehát úgy szépen csoportosítottak, tehát az a jellemzőjük, hogy mint a vadászgépek így lezuhannak, és az ember feje felett úgy 10 centivel elrepülnek, és az ember meg sem elmozdulni. Az volt az isteni szerencsé, hogy arra megtanítottak, hogy egy ilyen síbot volt, nem, hogy azt kell feltartani, és akkor hát nem tudták a fejmet szétdarabolni. Na hát itt már megbarátkozott a skulaborral, és hát a fókákat is izoltáltuk azért, hogy szokják meg, hogy a tokai bor milyen. Aztán a pingvinek, tehát, no most ez a brazil állomást is meglátogattuk. Nem tudok kitérni, nagyon sok érdekességet tudnék arról mondani, illetve azzal kapcsolatosan, hogy ugye Brazília úgy van nyilvántartva, hogy egy nehéz helyzetben gazdaságilag, meg egyébként is. Gyönyörű állomásukban lényegében egy föld alatti várost építenek, óriási beruházással, itt épp a konditermüket próbálunk ki. Ez pedig egy egészen modern energiaközpontja az állomásnak, ez a bárja. Jó. És akkor az expedíció célkitűzéseiről. Hát ez a geológiai háttere a dolognak, ami a feladatunk, tehát a mi csoportunknak a feladata, hogy ez alatt a rövid idő alatt, amikor az idő és a csapatnak a fizikai állapota lehetővé teszi, ki kell menni a terepe, és ez alatt az időszak alatt minél több jól meghatározott feltárásból a legalkalmasabb mintákat kell begyűjteni, amiket aztán haza kell szállítani természetesen a hajóval, és az összes vizsgálat az pedig már itthon fog történni. Több mint 200 mintát gyűjtöttünk be. Ez alatt a néhány hét alatt, amit konkrétan a terepen kint töltöttünk, ezek most már megérkeztek egyébként Varsóba, ezért kell majd kimennem, ami rám vonatkozik majd ezeket összehozni. Itt van az a néhány hely, amit a Birkemeyer professzor által végzett szisztematikus térképezés alapján kiemelt kutatási területeknek kezeljük. Nyilván ugye azért jelennek meg a lengyel képek, ez Birkemeyer adta, ő volt az első, aki ezeket a terepek, ezeket a feltárásokat, helyvonatokat bejárta, illetve feltérképezte. Tehát a Babel-Krakos. Ez a térkép lényegében valamit felvillant abból, egy csomó fantáziával együtt természetesen, éppen a fedettség miatt, tehát azért ne felejtsük el, még egyszer kérlek, 90%-a a területnek jéggel fedett. Tehát amiből mi próbálunk extrapolálni, összerakni a történetet, az tulajdonképpen a partmeni 10%-os terület, ami szintén iszonyatosan nehezen megközelíthető, tehát hiába van már feltárva a jég alól, egyszerűen vannak olyan részek, amik még csónakkal vagy hajóval sem közelíthetők meg. Na most ez egy úgynevezett geológiai szelvény, szintén Birkemeyer professzor által, ezt azért választottak, ez volt az egyik fő és gyönyörű feladat tényleg, már ha már szakmáról beszélünk, mert egy olyan hihetetlen hát mondjam azt, hogy szinte egyedülálló geológiai objektumról van szó, ahol 9 vulkáni fázisnak, 9 vulkáni kitörésnek, epizódnak a valódi megjelenését lehet nyomon követni, és közte ott vannak az üledékes összletek. Tehát itt ez egyrészt végig kellett gyűjteni, végig kellett járni ezeket a láva folyásokat, meg kellett találni a megfelelő üledékes összleteket, az üledékes összletekből a szükséges minták, alkalmas mintáknak a begyűjtését, és akkor még vannak itt olyanok, hogy utólagos dájkok, tehát a magának a csatornák, a vulkáni csatornák és a vulkáni csatornák kitöltésének, az anyagának a vizsgálatára is megtalálni a legalkalmasabb, legszebb főzet mintákat. Na hát mondhatom, hogy ez életem egyik legszebb ilyen terepi munkája volt, mindazzal együttvéve, hogy a veszélyességi fokát tekintve nyilván a legnehezebbek közé tartozik. Nem a magasság, hanem a, igen, majd erről még fogok beszélni. Vizsgálati módszerek, tehát itt igyekeztem úgy nagyjából összeszedni azokat a alkalmazott vizsgálati módszereket, amire a reprezentatív mintákat elő kell készíteni, amiket tehát már elszállítottak, és már Varsóban vannak beraktározva, és innen indul majd a szétosztása a mintáknak. Amiben hát én a továbbiakban részt fogok venni, az természetesen az én feladatom, hogy a itt egy laborban fogjuk csinálni a mintáknak a kor meghatározását. Terepi munka a Lions Run területén egy ilyen nyári házban voltunk elszállásolva. Itt, hát, itt egy pillanatra megállok, és bemutatom, vagy megmutatom azt a csodálatos hajót, ami életemnek a legbeszedelmesebb 4 óráját jelentette. Tudnélik, 6 napra érkeztünk ide erre a nyári bázisra, és innen jártunk be a környéket, és ezzel a halászbárkával kellett kiszállítani a dolgainkat. Plusz hát segített még ez a zodiák a egyes eszközöknek a partra tételével. Most a 6 napból majdnem 10 nap lett, azért mert nem adták meg az engedélyt, hogy visszatérjük, mert olyan volt az időjárás. Majd végül megérkeztek, hogy na most nagyon jó idő van, gyorsan pakoljunk, bepakoltunk, elindultunk, és egy fél óra múlva egy olyan viharba kerültünk, hogy gyakorlatilag teljesen reménytelen volt a hazaérkezés. Úgyhogy 4 órát hánykolódtunk a tengeren, olyan viszonyok mellett, hogy 12-en voltunk ezen a halászbárkán, és akkor ugye a társaság ugye egymás zuhanva volt, aki elájult, és hát szóval ilyen, hát, ha valaki ott a csapatban nem volt hívő, ott biztos hívővé vált, hazaérkeztünk. Ez egy mintavétel a közel az állomáshoz. Egy völgyben bontunk kifele egy kovás fa maradvány körbe véve a vulkáni hamuval. Egy 2 mázsás darabot szedtünk ki végül, amin a további vizsgálatokat fogják végezni. Rendkívüli dús erdőre lehet következtetni, gyönyörű, tehát egy végig lehet követni a völgynek a maradványát, és betemetve, tehát a vulkáni hamu, vulkáni kőzetek közül szépen kipreparálható, kiemelhetők ezek a... Igen, itt van az, ami aztán, amikor végül kiszedtük, akkor ez egy 2 mázsás darab volt, amit szép feladat volt leszedni, leszállítani. Hát itt is egy olyan szép állapot, amikor az egyik öbölből megyünk hazafele, egy másik zodiákkal, és hát itt egy pillanatra a ruhára hívnám fel a figyelmet, ez az úgynevezett Helihansen, ez egy gumiruha, tehát tetőtől talpig az ember gumiba van öltözve. Enélkül nem lehet kimenni, ez az úgynevezett életmentő ruha, állítólag volt olyan, hogy valaki beleesett a tengerbe, és 2 napot ebbe túl tudott élni. Na most, ami ennek a megrázó hátterét jelenti, ennek a ruhának a viseletének a megrázó hátterét jelenti, az, hogy az ember elkezd izzadni benne, tehát ömlik a verejték rajta, és nincs lélegzés, tehát nem tud megszabadulni a verejtéktől, és amikor elindulunk a csónakkal, jön a vihar, mint általában jön a szélvihar, és az átfúj, és az ember ráfagy a hideg verejték. Hát szóval ez az a helyzet, amit az ember nem tud leírni, csak el tud szenvedni. Szégyenletes érzés. No, hát a partmenti lecsúszott egyrészt blokkoknak a maradványa, de esetenként in situ, tehát találhatók olyan kis vulkáni csatornákat élnek, maradványok, amik a gyönyörűen fel vannak tárva. Itt van ez a csodálatos épület, amiben mondom, nagyon 10 napot töltöttünk fel, a végén elfogyott a vízünk, kajánk, minden, hogy vártuk igen, hát itt van a pakolás, hogy remélhetően többször kipakoltunk, hogy menjünk hazát, ez a belseje. El lehet képzelni, amikor nem tudunk kimenni, és itt ilyen emeletes ágyak alatt ültünk, így összezsugorodva, amikor az ember semmit nem tud csinálni. Várja, hogy esetlegesen majd jön azért még jó idő is. Hát ez egy, engedtessék meg, és elnézést kérek, egy nagyon fontos objektum. Úgyhogy nem volt vécé, mind az idáig, amíg én meg nem érkeztem, mert én mondtam, hogy nekem egy nagyon nagy problémát jött, amikor felhozódott, hogy milyen körülmények között leszünk itt, és azt mondták, nyugodjak meg, hogyha én oda megérkezek, elkészül a vécé. Hát megcsinálták, hogy ezt meg kellett örökíteni. Elnézést ezért. És kitérő. Na, hát tessék nézni, tehát amikor beszélünk itt a terepi viszonyokról, ez egy meglehetősen általános és gyakori kép. Minden instabil, nincs mibe kapaszkodni, csúszik, puha, laza szerkezet, blokkok mozognak. Tehát egyetlen egy lehetőség van, hogy az ember maximálisan koncentrál, minden pontot kipróbál. És hát próbálja követni azt az embert, aki nem először van ott, hanem némi gyakorlattal rendelkezik, hogy kell a ilyen környezetbe mozogni. Sokszor éppen a fényhatások miatt eddig nem nagyon emeltem ki, hihetetlen fényeffektusok vannak a Antarktiszon. Például rendkívül gyakori a teljes szivárvány, gyönyörű látvány. Na most egy ilyen speciális fényeffektus, amikor ember fent a platón mászkál, és szembe veri a fény, és nem is tudja elképzelni, hogy ott utána egy ilyen szakadék van. Szóval tessenek elképzelni a helyzetet. És hát tehát ilyen összletek azok, amiket tulajdonképpen egyrészt végig kell mintázni, megnézni, hogy melyik minta melyik sorozathoz tartozik, erről részletes leírásokat készíteni természetesen. Itt lényegében azokat a képeket igyekszem gyorsan megmutatni, ahol jártunk, időt töltöttük, felmásztunk rá, amennyire lehetett, megközelítettük a falat, illetve mintát vettünk. Mint említettem az elején, nincs igazán eredeti forma, mindent a iszonyatos felaprózódás a jégnek és a hihetetlen erős szélviharnak a következtében, ugye a nagy blokkok is előbb-utóbb szét darabolódnak, és a mozgás során végül egészen finom, szemcsés kőzetetté válnak. Itt is egyben még a tengernek is, nem csak a jégnek, hanem a tengernek a romboló hatása, a fentről lecsúszó gleccsereknek, illetve jégtábláknak a hatása, plusz még az átszivárgó vizeknek a repesztő hatása, hát ez éppen a Wawel követő dájkoknak a maradványai a tenger partján. Ilyen jég által kimart völgyekbe kellett. Itt a nyári időszakban ez elég gyakori kép, hogy a olvadó gleccserekből, a gyűjtő völgyekből felszabaduló vizek lehetővé teszik, hogy egy vízesés formában ömüljenek a tenger fele. Hát ez az egyetlen lehetőség, tehát a táborban tulajdonképpen, hát ez is bent a szigeten egy ilyen kis morénató. Hát a Pingvin sziget gyönyörű kis vulkán, a kráter belsejét szépen körbe lehet járni, le lehet menni, plusz természetesen a rím, tehát a peremét körbe lehet járni, itt egy dike, és középen pedig az első vulkán kitörés után egy fészek dóm, ami egy újabb kitörésnek az eredményeképpen lezárja a vulkáni működést. valami fantasztikus látvány. Aktív vulkanológiával foglalkozik, ez egy paradicsom, tehát ez még néhány ezer évvel ezelőtt egy működő vulkán volt. Szintén tehát a vulkáni kráter oldalába megelő dájtnak. Na és itt ezek úgy néznek ki, mint az oroszlán fejek, ezek is ilyen kipreparált lávakőzet maradványok. Szintén ezzel a vulkáni fázissal kapcsolatos, és a végén egy krátertó, ami kitölti a üstnek a belsejét. Hát nagyon telik az idő, úgyhogy engedtessék meg, hogy gyorsan szakmai képek, tehát kontaktusoknak a megörökítése, a különböző piroklasztitok és áthalmozott anyagok breccsák közötti átmeneti, illetve közé települt üledékes kőzetekből gyűjtöttük be a mintákat. Ez egy nagyon szép, és aki szedimentológiával foglalkozik, a üledék tanúsoknak ez egy paradicsom lehet ilyen szempontból. Egy ilyen hiper-concentrated, egy nagyon nagy sűrűségben összegyűjtött le, a magyar megfelelően nagyon nehéz meg, a feeding channelbe, tehát ilyen etető csatornában befogadó völgybe összesűrűsödő vulkáni maradvány, sokszor egzotikus kavicsok a több száz kilométerről szállítva, hát egy plasztikus anyagnak a erős tektonikai igénybevételt hihetetlen formákat lehet látni. Hogyan tovább? Jövőre megvan az ösztöndi, PhD hallgatók fognak kimenni, és adott a terület, ahol nekik dolgozni kell, újabb geológiai szelvényeket kell végigjárni, folytatni kell a vulkáni geomorfológiai vizsgálatokat, és mivel a lengyeleknek nem csak délen, tehát nem csak a déli sarkon, északi sarkon és Halmar környékén is van táboruk, egy nagyon komoly adatbázis áll rendelkezésre, és az egyik legizgalmasabb feladat csinálni egy összehasonlító geológiai vizsgálatot, milyen nagy szerepe van, hiszen a víz és a kontinens arányának a függvényében, hogy milyen óriási szerepe van ennek a paraméternek az ökológiai és a éghajlati viszonyoknak a megítélésében. Hát hogyan tovább, én ezt kiválasztottam, az egyik, azt felismerjük, hogy így semmi esetre se, tehát ne legyen soha többé bárna vadászat. Viszont ezt azért mégis ide tettem a zászlóval, hogy én a támogatnám, és igyekszek majd segíteni, hogy egy magyar ember jusson oda, mégis tudja folytatni a munkát. Hazatérés. Ezzel a hajóval jöttünk haza. Ez egy Star Princess üdülő hajó, 21 napos túrát tesz, 2600 ember van rajta, turista, és 1200 fő személyzet, 16 emeletes, 300 méter hosszú, és akkor néhány képet mutatok róla, amikor megjelenik, jön beértünk a hajó a öbölbe. Kicsit először megijedtem, mert azt hittem, nem hittem a szememnek. Itt pakolnak befele bennünket, a csomagjainkat viszik. Azért mondta, hogy itt az utolsó búcsú az öböltől, és hát itt már ilyen szobánk volt, egy kicsit másabb, mint a Antarktisz állomáson. Ez a belső terme a hajónak, ahol szalonzene ment, művész, hegedű zongora művészet. Ha az ember éppen jacuzzizni akart, akkor ide beülhetett, és akkor mozet is nézhetett, de ha templomba akart menni, akkor templomba ment. Itt pedig felkértek bennünket, egy 1000 fős színházterembe tartottunk előadást, és ettől kezdve népszerűbbek voltunk Glorobi Brigida hajón. Nem tudtunk egy lépést tenni anélkül, hogy ne kérjenek tőlünk autogramot. Itt megint ide tettem, tehát itt voltam tényleg, tessenek eljönni. Igen, hát itt a Hornfoknál haladunk keresztül a hajóval, és itt közeledünk az utazás egyik legszebb pontjához, Ushuaiához, itt a nap felkelte, és akkor tessenek elképzelni itt a hajót, tehát ebben a hajóban töltöttünk el 6 napot. A jobb oldalon pedig a Albert Monacói hercegnek az egyik hajója. Tehát ez Ushuaia, Argentinának a legnagyobb, tessenek elképzelni ott a végén, az utca végén az a hajó, hogy milyen méretű. Argentinának a legdrágább városa, két dologról híres, tehát a turizmusról, és a világ legbiztonságosabb börtöne található, tehát a legveszedelmesebb bűnözőket ide szállították. Egyébként ilyen rendkívül egyszerű szerkezetekből áll a építkezés, lényegében ilyen faros lemezekből állítják össze az épületeket, tehát végtelenül gyorsan és egyszerűen építkeznek. Egy étteremnek a belseje, az itt látható szukcesszió, az az árakban is megmutatkozik, tehát a legolcsóbb borok alul és a legdrágábbak a plafonnál találhatók, és az árak is ennek megfelelően jelentkeznek. Összefoglalásként, hát igen, tehát említettem, hogy majd visszatérek a címre egy kicsit, ahogy miért választottam, hogy egy jégelkedett világ rejtett kincsei. Tulajdonképpen nyitott kérdés van, meddig marad rejtve? Óriási a harc, biztos, hogy stratégiai kulcspozíciót fog és tölt be folyamatosan a Antarktisz. Óriási a harc a különböző országok között. Nem lepődnék meg, hogyha előbb-utóbb ennek komoly politikai következménye is lennének. Csilleiek, argentinok között tudunk a már időnként felvillanott komoly egyet mondani. A csillei állomáson már 50 gyereket próbálnak ott beiskolázni, hogy szokják a környezetet, és rendkívül mértékben építik ki és fejlesztik a tábort. Kár lenne tönkretenni, mert kétségtelen, hogy a Földünk egyik legértékesebb laboratóriuma, ahonnan alapadatokat gyűjthetünk a Földünk szerkezetének és ökológiai kérdéseinek megoldásához. És hát a végén ide tettem azt, hogy rendkívül fontos szerepe van a sarkutató expedícióknak a megszervezésének és a lebonyolításának. Ezt a Vas Albert idézettel szeretném befejezni. Ez jutott eszembe, pont ezt a regényt olvastam, illetve novellás kötetet olvastam, amikor kint voltam. És ennek a mondata kapcsán, hogy a dologtalanság bűnös hajlamokat szül a lélekben. Abban a pillanatban kiírtam, és a naplóknak a fő gondolatának választottam, mert a expedíció, a sarkkutató expedíció az egy olyan környezet, ahol vagy van munka, és akkor minden össze kell szedni ahhoz, hogy ember meg tudjon felelni az adott feladatoknak, vagy nincs munka, és akkor pedig azért kell komoly embernek lenni, mert hogyha itt elengedi magát az ember, utána az egész környezetét tönkreteszi. Értem ez alatt a társakat. Az, hogy egy expedíció társulata egyensúlyban, lelki egyensúlyban, egészséges közösségben legyen, ahhoz egy igazi, átgondolt kiválasztási folyamatról lenne szükség. Csak olyan emberek mehetnének, akik mind lelkileg, mind fizikailag, minden szempontból felkészültek egy ilyen küldetésre. Nem tettem fel, mert ennyi maradt még hátra, a köszönetnyilvánítást. Mindenképpen köszönetet kell mondanom Birkenmeier professzor úrnak, akinek köszönhetem az egész ötletet és az utat. A Tatornak, a Navrocki kollégának és mindenképpen a Krajewski kollégának kell hálásan megköszönnöm a mellettem való kiállást. És lényegében előbe kellene tennem a családomnak a támogatását, aki elfogadta, sőt, különös a fiam bíztatott, hogy el kell vállalnom ezt az expedíciót. Tehát mindenképpen hálás vagyok nekik, hogy egyrészt tudomásul vették, hogy én bevállalom ezt a kockázatot, Másrészt pedig elősegítették nekem a lelki egyensúlyomnak a megőrzését vagy felkészítését. És végül, de nem utolsó sorban, a fiamnak kell megköszönni, mert úgy érzem, ez egy eléggé szép anyag, ezt őnek köszönhetem, mert ő ennek a szakember, aki bevállalta, tudjuk, több mint 1000 kép volt, amit én rendelkezésemre állt, és őnek a segítségével állítottuk össze. És akkor nem tudom más hátra, köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltek a látogatással, az előadásoknak a meghallgatásával. Köszönöm szépen!